Kertbarátok.
2017. augusztus 30-án szerdán délben a Kertbarátok műsora jelentkezik a Marosvásárhelyi Rádióban. Sármási Bocskai János vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Műsorunk támogatója a Csíkmadarasi Garden projekt. Ma a gyógynövények gyűjtéséről, szárításáról és tárolásáról beszélgetünk, de néhány most gyűjthető, vadontermő és termesztett gyógynövényre is felhívjuk figyelmüket. Ha idejük engedi, tartsanak velünk. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Túl a vízre mandul a fa virágzik, a virágy a vízre hajlik elázik. Ha elázom, nagy virul a nyáron, szerethetsz, ha szökik van, nem bánom. Nincs édesebb a fadarka szöllőnél, nincs igazabb az első szeretőnél, mert az első tud igazán szeretni, a többivel de sokat kell szenvedni. Összefolyik a tiszta a Dunában, összeillik a szöke a barnával, bánom is, én ha illik is, ha nem is, szöke vagyok, szöke a szeretőm is. Bánom is, én ha illik is, ha nem is, szöke vagyok, szöke a szeretőm is.
Stúdió meghívottunk dr. Péter Mária, egyetemi előadó tanár. Két héttel ezelőtt elkezdtük a vadontermő gyógynövények ismertetését, de mielőtt folytatnánk az augusztus végén, szeptember elején gyűjthető fajtákkal, röviden foglaljuk össze, hogy mit kell tudni a gyógynövények gyűjtéséről, szárításáról és tárolásáról.
Jó napot kívánok! A gyűjtésnél körül kell nézünk, mert meg kell jól ismerjük a növényt, hogy mit gyűjtünk. Nagyon sok növény hasonlít egymáshoz. Tehát az első dolog, mikor valamit akarunk gyűjteni, tudnunk kell, hogy mit akarunk gyűjteni. A másik dolog, amit tudnunk kell, hogy hol gyűjtjük azt a növényt. Olyan helyen kell gyűjtjük, ahol a tisztaság biztosítva van. Tudni, legtöbbször a gyógynövényeket a gyógyteja készítésére gyűjtjük. A tejának való növényeket, mikor begyűjtjük, megszárítjuk és teát készítünk, nem mossuk meg, mert nincs arra mód és alkalom, tehát ezért csak tiszta helyről, például nem vasúti töltések mellől gyűjtjük. A másik dolog az, hogy óvatosan kell gyűjtjünk, mert a természetre vigyázunk. Úgy kell gyűjtsük, hogy jövőre, ha ugyanarra helyre visszamegyünk, legyen megint ugyanaz a növény. Tehát ezek az első alapvető kérdések, amiket kell tudjunk. A másik dolog az, hogy amikor elindulunk vadontermő gyógynövényeket gyűjteni, tudnunk kell, hogy annak melyik részét gyűjtjük. Mert nem mindegy az, hogy gyökerestül kihúzzuk a növényt, és jövőre hiába megyünk oda-vissza, nem lesz mit begyűjteni. Például vannak olyan gyógynövények, amelyeknek a gyökerük a fontos, és azt kéne gyűjteni, azt mindig a teljes elvirágzás után késő ősszel gyűjtjük. Most nyáron azokat gyűjtjük, a földfeletti részeket, a virágokat már kevésbé, mert sajnos ebben a nagy melegben már elfonyadtak a virágok, de a zöld részeket. Nem mindegy, hogy betesszük egy nájlon zacskóba, ott jó megfülled, és mire hazaérünk, tönkre megy. Tehát vagy kosarakkal indulunk gyűjteni, vagy pedig papírzacskókkal, vagy pedig zsákokkal, tehát szellős anyagokon, mert otthon, mikor már hazaérünk, akkor kell a gyógynövényeket megtisztítsuk a nem szükséges részektől.
Ajánlott kést vagy ollót is vinnünk magunkkal?
A kés az jobb, mint az olló. Az olló is megfelel, de akkor nagyon jól kell vágjon, mert hogyha gyenge a vágó része, akkor a levágott rész összelapul a nyomástól, és akkor az alsó rész elpusztul. Eleve a késsel direktbe le tudjuk vágni. Vannak olyan szempontok, amiket mindig figyelembe kell venni. Például elsős időben sose gyűjtünk. harmatos időben nem gyűjtünk. Tehát a reggeli harmat után kezdjük meg a gyűjtést, illetve az esti harmat előtt gyűjtünk mindig. A másik dolog napos időbe. Általában azok a gyógynövényeket, amiket használunk saját célunkra, azok többnyire illóolajat tartalmaznak. Illóolajos növényeket déli napsütésbe ajánlott gyűjteni, és semmi esetre se esős időbe.
Ha már begyűjtöttük és hazaért a gyógynövény, akkor milyen szárítási módokat alkalmazzunk? Mert bizonyára nem mindeniknél ugyanúgy kell elvégezni a szárítást.
Igen, ez úgy van. Elsősorban el kell döntenünk, hogy természetes módon szárítjuk, vagy mesterséges módon. A természetes módon való szárítást is van a kritériumjai. Például árnyékos helyen. Van egy-két növény, amit napon lehet szárítani, de azok kivételek. Akkor szellős helyen. Ugye vidéki házakban ez megoldódik a padláson. Szellős hely minden, de tiszta kell legyen a szárítás. De mielőtt szárítjuk a növényeket, meg kell tisztítsuk azoktól a részektől, amik fölöslegesek. A mesterséges szárításnál a hőfokra kell vigyázunk. Vidéki házakban otthon is szoktuk a lerbe, a kályhába betenni, de nem mindegy, hogy hány fokon. Nem azért, hogy ne égjen meg, mert az már igazán nagy baj lenne, hanem azért, hogy ne veszítsen a hatóanyagjából a magasot. A lerbe például a csipkebogyónál, de miután szétvágtuk és kikapartuk belőle a magokat. Ilyenkor nyáron, pláne ilyen melegbe a természetes szárításhoz folyamodunk.
Minden esetben számít az, hogy milyen gyorsan szárad meg egy gyógynövény?
Nagyon fontos, hogy milyen gyorsan szárad meg. A lassú szárításnál nagyon sok levél megbarnul. Például az utifűnél. Az utifűt ugye szoktuk tejának használni, ha lassan szárítjuk meg, ezt már gyerekkorunkban megtanultuk, amikor herbáriumot kellett készítsünk, hogyha sokáig préseljük, megbarnul a levél. Vagy a diófa levél, az is megbarnul. Tehát gyorsan kell szárítani, a gyors szárítást elősegíti a szellőzés. Hogyha légáramban a padláson, vagy pedig a helyiségben, a szobában, ahol szárítjuk, akkor sokkal hamarabb megszárít. Így is minden növény, amit szárítunk, zöld részek, azok megváltoztatják a színüket, megváltoztatják az állományukat, mert törékenyek lesznek.
Hagyományos módszerrel, természetes módszerrel, vagy mesterséges szárítási módszerrel jobb a gyógynövényt szárítani?
Az, hogy melyik módszert válasszuk, az függ elsősorban az időjárástól, a lehetőségeinktől, hogy milyen szoba vagy helység áll rendelkezésünkre, és függ magától a növénytől is. Például tűző napon szokták szárítani általában a gyökereket, majd gyökér vastagabb, még ha felibe is hasítjuk őket, akkor is lassabban szárad, mint egy levélnek a szárítása. Vagy például a sárga virágok közül az ökörfarkórónak a sárga virágát, ott csak a szilomleveleket gyűjtjük, azok a tűző napon lehet. De más növényeknek, amelyeknek piros, lila vagy kék virága van, azt nem szokás napon szárítani, azért megkifakulnak.
És más sárga színű virágot is lehet a napon?
Nem, ezt a verbászkum, tehát az ökörfarkóró virágot lehet. Az árnyékba való szárítás az jó, de nem mindegy az, hogy mind szárítjuk. Szokták papírral bélert keretekre tenni, de a szita a legjobb, ha szitára tesszük, mert akkor alulról is járja a levegő, és akkor sokkal hamarabb szárad. Ha nincs rá módunk, hogy szitára tegyük a száradtandó növényt, akkor kell forgatni, napjában többször is forgatni. Addig kell tartson a szárítás a levelek esetében, amik törékenyek lesznek. Mert mi, mikor a mezőn begyűjtjük őket, akkor száraktól gyűjtjük be őket, de a szárat nem használjuk fel a teák készítésére. Tehát a szárról le tudjuk dörzsölni. De akkor tudjuk jól ledörzsölni, mikor meg van száradva. És akkor el lehet dörzsölni kéz között. Vannak olyanok, akik inkább ilyen darálókat használnak az aprításra. Kávédarálót is lehet lehet használni, de nagyon jól ki kell tisztítani, mert a kicsi kávé szemek ott maradnak, és akkor kávé ízű teát iszunk.
Tanárnő, az nem lenne jobb, hogyha dróthálón szárítjuk ugyan, de felülre is tegyünk valamilyen hálót, mert sokszor látom, hogy ezek a dongó legyek is rászállnak, és akkor bizonyára, ha rápiszkít, akkor a minőségéből veszít ez a gyógynövény.
Igen, ez így van, a madaraktól is kell tartani, mert a madarak is csipegetnek, pláne ha olyan, hogy még termés is van rajta. Ilyen dróthálót lehet így ráteríteni, és azon keresztül szellőzik. A tűz felett is lehet szárítani. A szabadban rakunk egy tüzet, és fölötte szárítani, de ez csak a gyökerekre vonatkozik, a vastag gyökerekre. Na most a szárításnál azt kell tudni, hogy megváltozik a színe, akár természetesen, akár mesterségesen. Na most, mikor lemorzsoltuk a leveleket például a földfeletti részekről, akkor nem mindegy, hogy mi betesszük. Mert ha megint betesszük műanyag zacskóba, akkor nem csináltunk vele semmit, mert megpenészedik, befülled a nájlon zacskóba. Egy, kettő pedig az, hogy az illóolajos növényeknek a szárító drógjait, ha betesszük a nájlonba, a nájlon nagyon jól elszívja az illóolajat, és akkor hatóanyag nélkül marad. Tehát vagy üvegekbe tesszük, az üvegeknél az a fontos, ha mód van rá, hogy sötét üvegbe tegyük, tehát a napfénytől védjük, miután már megszárítottuk. Ha nincs sötét üveg, akkor az üveget ragasszuk körül papírral, és arra mindjárt írjuk rá a növényt, amit gyűjtöttünk, és a gyűjtésnek a dátumát. Ez nagyon fontos. A begyűjtött növények körülbelül 2 évig használhatók. De akkor se dobjuk el őket, hogy már nem jó, mert hatóanyag kevesebb benne, mert elbomlott, hanem akkor gézzacskóba tudjuk bekötni, és akkor a fürdővízbe, vagy lábvízbe betenni nagyon előnyös. De ne dobjuk el. Amiért egyszer megdolgoztunk, begyűjtöttük, szárítottuk, azt már ne dobjuk el. Az fontos, hogyha üvegekbe tároljuk például a megszárított drógot, abból állandóan fogyasztunk. Na most a felső rész, az könnyen oxidálódik azáltal, hogy mindig kinyitjuk az üveget, kiveszünk belőle. És akkor előnyös, hogy papírból, ilyen cerátpapír, zsírpapírnak neveztük régen, vágunk egy olyan kereklapot, ami az üvegbe bemegy, és azzal lefedjük. Vagy pedig vattával is le lehet, tehát tiszta anyaggal, hogy csökkentsük a légteret a dugó és a benne levő anyag között. Vagy például gézzacskóba lehet kötni, és akkor akár az érléskamrába, akár a padláson, akárhol lehet tartani, ahol száraz hely van, arra kell vigyázni, hogy ne nedvesedjen vissza. Mert ha visszanedvesedik, akkor bepenészedik, és akkor tényleg el kell dobni az egészet. Papírzacskóba megáll elég jól, mert a papírzacskóba szellőzik, hanem ha műanyagzacskó, vagy műanyag dobozba, akkor is nagyon rossz. Bogarak és kártevők ellen is nagyon kell védekezni, ezért mindig akármibe tesszük, dobozba, kartondobozba, zacskóba, üvegbe, mindig zárt helyen legyen. És annyit használunk belőle, amennyit akarunk.
Hamarosan az augusztus végén, szeptember elején gyűjthető vadontermő gyógynövényekkel folytatjuk, de most tartunk egy kis zenei pihenőt.
A dinnye levele kiszáradt a gyökere a nyáron. Megállj, kislány, megvárod, hogy nem akarsz többé lenni apáron. Úgy elfelejtelek, rád soha se nézek, még csak meg se ismerlek. Jöhetsz aztán sírva, könyörögve rívva, rád se derítek. Úgy elfelejtelek, rád soha se nézek, még csak meg se ismerlek. Jöhetsz aztán sírva, könyörögve rívva, rád se derítek. Sárga dinnye vadalma, nem kell a más babája, babája. találok én szeretőt, akárhányat minden ujjamra kettőt, úgy elfelejtelek, rád sohasem nézek, még csak meg se ismerlek. Jöhetsz aztán sírva, könyörögve ríva, rád se hederítek. Úgy elfelejtelek, rád sohasem nézek, még csak meg se ismerlek. Jöhetsz aztán sírva, könyörögve ríva, rád se hederítek. Elfelejtelek, rád sohasem nézek, még csak meg se ismerlek. Jöhetsz aztán sírva, könyörögve ríva, rád se hederítek.
Folytatjuk műsorunkat a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójából. Stúdió meghívottunk dr. Péter Mária, Marosvásárhelyi Egyetemi Előadótanár. Az augusztus végén, szeptember elején gyűjthető vadontermű gyógynövények közül melyek azok, amelyek nagy figyelmet igényelnek, és amire érdemes is odafigyelni ilyenkor?
Az időjárás függvényébe tudom csak ezeket ajánlani, mert lehet, hogy az egész szeptember esős idő lesz, akkor nem gyűjthetünk, és az is lehet, hogy ilyen nyár végi jó meleg idő lesz, és akkor még javába tudunk gyűjteni. Például itt van a keskeny levelű lándzsás útifű. Hát az útifűt ismeri mindenki, és akár lándzsás, akár nagy levelű vagy közepes nagyságú, mindegyik használható fel. Nagyon könnyű felismerés, nem téveszthető össze semmivel sem, mert nincsen szára, és a levelei íveltek. Ezt a teát a gyerekeknek szoktuk ajánlani köhögés ellen. Van is ilyen szirupunk is a kereskedelemben, a forgalomban. Na most annak az az előnye, hogy olyan hatóanyagja van, nyálkaanyag is, és akkor vannak benne olyan hatóanyagok, amely kizárólag a köhögést csökkentik. Azon kívül vitaminforrás, és van még egy tulajdonsága, amit nem belsőleges tejánál használnak, hanem inkább a gyermekek, mikor futnak, elesnek köves talajon, megütik a térdüket, és akkor szokták rátenni az útilaput, amit frissen szednek, ráteszik a térdükre vagy arra a sebre. Ez nagyon helyes, mert vérzéscsillapító hatása van, és megáll a vérzés. Ellenben vigyázni kell itt különösen arra, hogy tiszta helyről vegyük, mert ha nem felülfertőzzük a sebeket, mert a sebre rátesszük a piszkos levelet, és akkor már nagyobb a baj, mint amennyi volt. Ez kiváló hatású, és a felhasználása a plantagónak, tehát a útifűnek, ez visszanyúlik, évszázadokon keresztül használták. Tejának is nagyon jó, mindennapi tejának, főleg azért ősszel, mikor beáll a ködös idő, akkor kiváló torokgyulladás csökkentő.
Talán ez az egyik legismertebb gyógynövény, és ott van mindenkinek az udvarán, a kapu előtt, a határban, és valahogy olyan kevesen használják, pedig tényleg csoda gyógynövényről beszélhetünk.
Kicsit mostoha a felhasználása, mert olyan szerény a növény, hogy még szára sincsen, csak tőlevelei vannak, taposunk rajta állandóan, és nem is gondolunk arra, hogy milyen hasznos lehet. Na most ennél a növénynél is kell vigyázni, miután begyűjtöttük, gyorsan kell megszállni, aránylag magas hőmérsékleten, ez nem tartalmaz illóolajat, tehát lehet magasabb hőmérsékleten, mert megbarnul. És ha megbarnult, akkor már nincs benne hatóanyag. Amit még ősszel lehet jól gyűjteni, szeptember elején, szép napos időben, az az orbáncfű. Ez főleg a moldovaiaknak a kedvenc gyógynövénye. Hát a piacokat ilyenkor elárasszák a moldovaiak, virágos állapotban gyűjtik. Mikor megszáradt, akkor lefosszák a levelet a virággal együtt is. A szárat azt nem szokták használni. Na most ebben kiváló epehajtó tulajdonsága van, ez az egyik fő felhasználási területe. A másik területe pedig ilyen depressziós hajlamoknál teaformájában szokták használni. Van egy ilyen nyugtató hatása. Szokták reumás megbetegedésekbe is használni az olajos kivonatát. Na most az olajos kivonatánál sokan megijednek, mert mikor olajba, olívaolaj vagy napraforgóolaj, akármilyen van a háznál, beáztatjuk napokig hogy ázom benne, és lehet a napra is kitenni, miután már olajba benne van, és akkor az olaj ilyen vöröses színű lesz. Az nem baj, az azt jelenti, hogy a hatóanyag kioldódott a virágokból, és benne van az olajba. És akkor ezzel lehet masszírozni azt a testrészt, ami fáj. Gyulladásgátló hatása van, idegzsábánál is használják, mert mind a kettőre kiválóan felel meg. Még sorolnék fel úgy röviden egy pár gyógynövényt, amit még lehet használni. Például az aranyvesszőt, nem az aranyessőre gondoltam, hanem aranyvesszőre, a kisvirágú füzikét, a katánkóró. A katánkórónak sajnos ebben a nagy hőségben a virágja lehervad, de azért lehet gyűjteni, az is egy jó teja, ilyen emésztést elősegítő tejára. Vagy ott van a mezei zsúrló. A mezei zsúrlónál nagyon kell vigyázni a gyűjtésnél, mert a zsúrlók nagyon hasonlítanak egymásra. Ennek a mezei zsúrlónak kétféle szára van. Van a termőszár, és van a zöld szár. És akkor a zöld szárat gyűjtjük be, és kiváló vizeletfertőtlenítő és vizelethajtó tulajdonsága is van.
A mezei zsúrlót mivel tudjuk összetéveszteni?
Hogyha nem vesszük észre a két különböző szárat, olyankor megyünk gyűjteni, mikor csak egy szára van, akkor összetudjuk hasonlítani más zsúrókkal. Például a mérgező hatású egyéb zsúrlófajok.
Tanárnő, bármelyik vadontermő gyógynövényt, vagy amúgy a gyógynövényeket lehet párosítani?
Igen, nagyon gyakori, és előnyös is a társítás, mert egyik növénynek erre van hatása, a másiknak másra van. Például a szurokfűt lehet társítani akár mentával, vagy lehet társítani az ökörfarkóró virágot akármivel. A csalánt is lehet társítani, akármit lehet társítani. Nincs köztük olyan ellentétes hatás, hogy egyik a másikat kizárja.
Mielőtt áttérnénk a termesztett gyógynövények ismertetésére, azért hadd hívjuk fel a figyelmet arra, hogy hogy készítjük a teját, mert nagyon sokan oda teszik, és addig forralják vizestől, amíg már a lábost is ki kell dobni, tehát nem mindeniket kell főzni, azért legtöbbet ajánlott forrázni.
Majdnem mindegyiknél a forrázat. Tehát külön melegítjük a vizet, mikor forró a víz, mikor lobog a víz, akkor rátöltjük a tejafűre. A tejafűre, és akkor manapság lehet olyan ügyes tejafőzőket kapni a kereskedelembe, hogy nem is kell szűrni, mert egy ilyen üveghengerben van egy szita, és alul marad, és leöntjük róla a vizet. Nagyon praktikus dolgok vannak, de akinek nincs erre módja, hát megszűri tejaszűrőn keresztül, vagy pedig lehet kapni a kereskedelembe ezeket a tejafőző, olyan, mint egy tojás, olyan alakú lukacsos anyag, és abba teszi bele a teját. Minden esetben forrázatot ajánlok. Nagyon ritka, amikor főzni kell. Főzni akkor kell, amikor a benne levő cseranyagokat akarjuk kivonni. A cseranyagok nagyon lassan oldódnak ki, és csak főzés közben oldódnak ki. De az ilyen mindennap használatos gyógyteáknál, akár kamilla, akár más illóolaj tartalmúnál, ha főzzük, elmegy a hatóanyag, és akkor iszunk egy színes vizet, és semmi hatás nincsen.
Én láttam olyan embert is, aki a tegnap megmaradt teára még töltött egy kis vizet, aztán tett hozzá egy-két friss levelet, és úgy készült az új teja. Gazdaságosnak bizonyára gazdaságos módszer, de mennyire hatékony ez, hogyha így főzzük a teját?
Nem főzzük így a teját. Minden nap friss teját főzünk, friss vízzel mindig. És nem mindegy, hogy állott vízzel, vagy friss vízzel mosuk. Ez a módszer, amit mondott az előbb, hogy a maradékra rátöltjük, ez abszolút helytelen dolog, mert már ami maradt, abból már kivettük a hatóanyagot, annak nincs hatása, esetleg csak a zöld levelekből kijövő anyagok oldódnak benne, és az már el van használva. És kár hozzátenni az újat. Ha mi magunk gyűjtjük a gyógynövényeket, akkor ne spóroljunk vele úgy, hogy megtartjuk a maradékot, és még egyszer felfőzzük.
Van, aki cukorral iszza a teját, és van, aki cukor nélkül. Hogy kellene inni a teját?
Azt mondják mostanában, hogy a cukor fehér méreg. tehát minél kevesebb cukrot. Amit csak lehet, kevés cukorral, vagy pedig a cukorbajosok édesítővel iszák. De nagyon keveset kell. Például az apró bojtorján teját, a kamilla teját nem is szükséges cukrozni. Hát elvégre vannak olyanok, akik a fekete teját, vagy a fekete kávét is édesítés nélkül isszák meg. Hát ha meg tudjuk inni a fekete kávét cukor nélkül, akkor ezt a teját is, hát jóval kevesebb a koncentrációja, mint egy kávénak. Mert a kávéhoz, egy csésze kávéhoz teszünk legalább 2 kávéskanál kávét, őrölt kávét, ugye? Tehát sokkal többen a hatóanyag, itt pedig egy kávéskanálnyi szárított növényhez teszünk legalább 2 deci vizet, forró vizet. Úgyhogy nyugodtan lehet cukor nélkül is. De aki nem bírja, akkor mézzel. Mézzel, mert a méznek is van nagyon jó hatása, mindenre jó a méz, és azt kell használni.
A Kertbarátok című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Kertbarátok műsorunkat hallgatják. Köszönjük, hogy bennünket választanak. Stúdió meghívottunk dr. Péter Mária, Marosvásárhelyi Egyetemi előadó tanár. És akkor folytassuk a nyáron gyűjthető, vagy így kora ősszel gyűjthető termesztett gyógynövényekkel. Mi az, ami ilyenkor slágernövény, tanárnő?
Őszfele elsősorban az ernyős virágzatúaknak a termését mind gyógynövény le tudjuk gyűjteni. Kezdem itt a köménnyel, vagy a édeskömény, vagy a koreánderrel, ezek mind termesztett növények a kertbe, termesszük őket vidéken, és ezeket ilyenkor gyűjtjük le. Méghozzá ezeknél nem az a szabály, ezeknél a terméseknél, kaszatermés, hogy tűző napnál gyűjtjük be, mert akkor kipattannak, száraznak, és elrepülnek a kicsi termések, hanem ezt jó harmatos időbe is lehet gyűjteni. És akkor szárítjuk őket, addig míg pattognak minden.
Akkor kezdjük sorba venni őket.
Nem csak a termést adó gyógynövényeket gyűjtjük ősszel, hanem még vannak zöld növények is a termesztett növények közül. Így például a rozmarint, mert a rozmarint az van, ahol cserébe ültetik, vagy pedig védett helyeken, tehát nem a hideg pagyokba teszik ki. Ez fűszernövény is tulajdonképpen, de ugyanakkor gyógynövény is az epehólyagnak a működését segíti elő. Ezt lehet nem tejának, hanem lehet élelmiszerként, tehát salátákhoz keverni, vagy pedig fürdővízbe nagyon jó tenni, mert fürdővízbe van egy ilyen elzsibasztó hatása az illóolajnak, tehát fájdalomcsökkentő, a reumásoknak nagyon ajánljuk. Fűszereknek használjuk ugye ezeket a termesztett növényeket. Az eltartásukat, mikor begyűjtjük például a rozmarinnak, késő ősszel is be lehet, levágjuk a szárát és lefosszuk a leveleket róla, akkor is meg kell szárítani, és a szárítás után pedig gézzacskóba szokták így bekötni. Akkor szellőzik, és akkor könnyen hozzáférhető. Vagy ehhez hasonló a citromfű, a melissa fajok, melissa officinalis. Az is egy olyan növény, nagyon értékes, teaként lehet inni bármikor, gyűjthető késő őszig is, kertekbe található. a szárát van levágjuk hosszú szárral, mert közben fél méter magasságra is megnő, és azután, mikor megszárad, lefejtjük tőle a leveleket. Nagyon könnyen lejönnek a levelek. Citroműző, nagyon jó. Na, ezt lehet társítani akármelyik kellemetlen ízű tejával. Mert vannak a teják, amik egy kicsit fanyar az ízes, nem szívesen isszák meg, főleg a gyermekek, akkor egy kicsit citromfűt, de a citromfűt lehet mindennapi tejának, pont úgy, mint a kamillát lehet mindennapi tejának. Nem is szükséges az édesítése, mert olyan jó savanyú hűsítő íze van. És a citromfűnek a tejája nagyon jó, mert az említett közönséges hatásuk, amiket említettünk majdnem minden gyógynövénynél, hogy epehajtó, hogy gyulladáscsökkentő, stb., ennek is megvan, de van pluszba egy hatása, hogy antivirális hatású, és ez pedig a herpes vírusra hat. Tehát akinek a szájnál ilyen csömörnek nevezik népiesen, ilyen herpes vírus sebb adódik, annak ajánlatos a citromfű teját inni, vagy pedig a citromfűt bedolgozni, vagy akár egy kicsi szeszbe, vagy pedig egy kicsi kenősbe, de a kenőcs az azért nem jó, mert a sebnek a térfogatát még növeli, és még nagyobb lesz. Igaz, hogy gyógyít is aztán, de mondjuk növeli, és az még kellemetlenebb érzést okoz, de tejának is azt is öblögetni állandóan aztán. Azon kívül salátába használják a friss levelet, akármilyen salátában lehet enni, és az nagyon egészséges.
Tanárnő, ezt a teát tetszett említeni, hogy naponta ihatjuk, ennél nincs olyan, hogy egy bizonyos idő után kell szünetet tartani? Nem szokja meg a szervezet?
Nem olyan mennyiségbe isszuk, hogy az a megszokáshoz vezetne. Az mondjuk előnyös, hogy időnként váltogatjuk a teát, amit isszuk. Télen más teát iszunk, nyáron más. Nyáron megisszuk nagy melegbe ezt a melissza teát, mert ez hűsít egy kicsit, télen pedig köhögünk, és akkor veszük a másik teát. Olyan sok gyógynövény áll rendelkezésünkre, akár vadon gyűjtve, akár termesztve, hogy tudjuk őket variálni. Nem muszáj egy életen keresztül egy teát inni. És a másik dolog az, hogy nem egy növényből készült teát. Hát az üzletekben, amiket lehet kapni, dobozos teákat, azok is legalább 5-10 keverékből állanak.
A bazsilikumot mennyire használjuk gyógytejának?
A bazsilikum is nagyon jó tejának, azért, mert aromás, és nagyon jól ízesíti a teát. Tehát különlegesebb gyógyhatáson kívül is ad egy olyan aromát a teának, hogy szívesen fogyasszuk azt. A természet növények közül még mondjam el a borsmentát. Említettem a másik részben, hogy van a fodormenta, amelynek kömény íze van, és van a borsmenta, ez a természet. Ez ilyen föld alatti indákon keresztül szaporodik. Télen le kell egy kicsit takarni a nagy hidegbe, meglátjuk, milyen nagy hideg lesz. Ez kiváló teja, ez is epehajtó, és jó mentolos íze van. Ezt például kárcukorral édesíteni, mert akkor elveszük pont azt, ami jó benne, hogy hűsíti egy kicsit. Emésztést elősegíti, és az az előnye, hogyha késő ősszel még mindig gyűjthetünk róla friss levelet. Nem pusztul ki annyira a növény, mert évelők ezek a tarackok, ami keresztül szaporodik, és mindig egy kicsi friss levelet lehet gyűjteni, azt el is lehet rágni, mert termesztett, tehát tiszta helyről jön. A másik, amiről még mondanék valamit, az a borsikafű, vagy borsfű, szatúrájának mondjuk. Na most kétféle szatúrája van. Van az évelő, és van az egyéves szatúrája. Ezt fűszerként használják, hát káposztába be kell tenni, borsikafű, csombornak is nevezik, ugye. Évelő növény a montana, a hegyi borsikafű. Ezek virágos leveles hajtását szokták begyűjteni, és olyan a növény, hogy kétszer is szüretelhetjük, tehát kora nyáron és késő ősszel is. Most van a szezonja tulajdonképpen, most indul meg a káposzta szezon, és ahhoz gyűjtik állandóan, és frissen is lehet. Kiváló gyulladás csökkentő hatása van, emésztés segít, étvágyjavító, görcsoldó, hát étvágyjavító tulajdonsága miatt tesszük hozzá a káposztához is például, ételízesítőnek, mert a káposzta aránylag egy nehéz étel, nehezen emészthető, és ez megkönnyíti a borsika és a kömény mag is.
Ha például nem használnánk ezt a csombortot vagy borsikafüvet a káposztánál, akkor annak nincs olyan igazi káposzta íze, mert annyira hozzánőtt ehhez a növényhez, például a káposztához, hogy mindenki ezzel társítja. Vagy például, hogyha máshol találkozunk a borsikafűvel, akkor rögtön a töltelékes káposztát juttatja eszünkbe. Tehát, hogyha megyünk az úton és megérezzük az illatát valahol, egyből azt gondoljuk, hogy milyen jó lenne most egyet ebédelni.
A borsikafűnek az az előnye, mert a káposztához használják a kaprot is, és a borsikafűt. A kapor ugye az kora nyári, amikor a leveles részt tudjuk használni. Később már, amikor uborka szezon van, mondjam úgy, hogy uborkát teszünk el télire, vagy káposztát, akkor már csak a szárát, mert már nincsen leveles része. De a borsikafűnek ilyenkor is megvan még. Tehát úgy egymást kiegészítik. És még ha teszünk hozzá egy kis köménymagot is, akkor ízletes lesz a káposzta ebéd.
A lestyánt azt mennyire alkalmazzuk gyógynövényként? Mert az is fűszernövényként inkább elterjedt.
A leveleit használjuk vizelethajtó. Ezek a teák mind epehajtók és gyomorbél problémákra, vesebántalmakra használják. Van még egy növény, augusztus végén még elkapjuk és még virágos állapotba gyűjtjük, ez a levendula virág. A levendula az tulajdonképpen nálunk vadon nem található. Termesztik kertbe, de sokszor elvadulva, ilyen nyilvános parkokba is megtalálható, évelő növény, és aztán kihajt, persze, ha nem nagyon hideg a tél. Lehet tejának is használni, lehet ízesítőnek, nyugtató hatása van, de főleg ott van, hogy magát a virágot használják moly ellen. Ilyen gyapjú holmikba, szekrényekbe, gézzacskóba.
Hamarosan a homoktövisről, a diólevélről és az orvosi zsájáról beszélgetünk, de most tartunk egy kis zenei pihenőt.
Kiskertemben van egy öreg almafa, terem rajta 36 féle alma, terem rajta piros alma, a gömbölyű, gömbölyű, régi babám miért vagy olyan gyönyörű, üvegcsűrön megkondult a nagy hada, szépen húzza három fehér vadga.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Kertbarátok műsorunkat hallgatják. Stúdió vendégünk dr. Péter Mária, Marosvásárhelyi Egyetemi Előadó Tanár, és ma főleg a termesztett gyógynövényekről beszélgetünk. A homoktövis az az utóbbi időben felkapott lett. Miért ilyen közkedvelt a homoktövis, tanárnő?
A homoktövisnek van egy kiváló tulajdonsága, kicsi apró terméseket gyűjtik, az pedig ugye kora ősszel, vagy pedig nyár végén lehet gyűjteni. Ezek immunerősítő anyagot tartalmaznak. Tehát mondjam azt, hogy preventív használjuk őket, nem is annyira teának, mint inkább kipréselik a termésből a levet, és a levét használják fel. Ma már termesztik nálunk, de vadon előfordul, a neve is mondja, hogy homoktövis, tehát valahol ott Dobrudzsában, a tengerparton ott vadon előfordul. Nálunk termesztik. Nagyon hálás növény, mert hamar életre kell és termést hoz, és különböző módszerekkel előállítanak belőle egy sűrű lét, eléggé steril körülmények között, hogy meg kell mosni egyszer a terméseket. A piacon árulják, inkább onnan tudunk beszerezni, megmosuk őket, és akkor, mikor lecsúrogtattuk a mosóvizet, akkor le kell ugye egyenként szedjük a kicsi terméseket, és akkor mézbe tesszük be. A mézbe ő beszívódik. és akkor lehet enni így kávés kanálonként a mézzel együtt. De nagyon sokan termesztik, és levet árulnak belőle, ami nagyon jó kávés kanállal naponta, akár háromszor egy kávés kanállal lehet immunerősítő, tehát megvédi a szervezetet a téli megfázástól. És vitaminokat is tartalmaz.
De elég bonyolult a gyűjtése, mert a neve is mutatja, hogy tövisses. Nagyon oda kell figyelni, és óvatosnak kell lenni a gyűjtésnél.
Igen, ezért nem szokták így egyénileg gyűjteni, hanem inkább akinek van nagyobb területen termeszti, azok legyűjtik. Valószínű vannak speciális eszkü vagy kesztyűvel gyűjti le, és akkor külön leszedik egyenkit. Ezek a kicsit narancsárga termések csomóba találhatók rajta, nem így egyenként a szár végén, tövis alatt találhatók. Valószínű kesztyűvel gyűjtik be.
Nagyon sok homoktövis található például a Bözödújfalusi tó környékén, és én láttam, hogy levágták az ágakat. Mennyire éli túl a növény, hogyha ennyire megcsonkítjuk?
Azért szokták levágni a tövisek miatt, hogy ne a fán szedjék le, ez az egyik oka. A másik oka pedig pont úgy, mint az áfonyánál, hogy ne bontsuk meg a kicsi termést, és kifolyjon belőle a lép. Hát ha kicsi ágat vágunk le, akkor nincs vele baj. De úgy, hogy ilyen nagy ágakat, az nem előnyös. Ugyanezt szokták csinálni, akik nem környezetvédők, a hársfánál is tavasszal, hogy a kicsi hársfa virágért egy egész nagy ágat levágnak. Ez már nem helyes dolog. Zsíros olajat is tartalmaz, belsőleg, külsőleg, szirupot készítenek, és nagyon előnyösnek mondják, bár erre százalékos eredményt nem tudunk mondani, azoknak a betegeknek előnyös, akik valamilyen daganatos betegségbe szenvednek, és kemoterápiának vannak kitéve, mert immunerősítő, tehát erősíti a szervezetüket.
Akár a kemoterápia el is hagyható? Vagy a kemoterápia mellett kell ezt alkalmazni?
A mellett, mert jobban bírja a szervezet a kemoterápia. A kemoterápiának amennyit használ, annyit árt is a kemoterápia. Tehát azért ellensúlyozni ezzel az immunerősítő anyaggal. Ez most nagyon divat, és a piacon is állandóan árulnak. Persze azok nem mindig tiszták, úgyhogy feltétlenül meg kell őket mosni, mielőtt felhasználjuk.
Említettük a diólevelet is. A diólevelet mire tudjuk használni, mint gyógynövényt?
A diólevelet nem is annyira belsőleg használjuk, inkább külsőleg, fürdők formájában használjuk. Van nekik egy ilyen hatóanyagjuk, a juglon, a nevitől kapta ezt a hatóanyaglevet, és ez bőrbetegségekre, ekcémákra, külsőleg lehet használni. Antiszeptikus hatása van. Sokszor nyáron ilyen ekcémák lesznek olyan testrészeken, amik nem eléggé szellőznek. Ugye konkurálnak ezek a szerek, a spré, meg minden, ami van véle. Hát inkább ilyen diófa leveles vízzel mossuk le a testrészt, amely nagyon megizzadt, izzadás csökkentő.
Számít, hogy mikor gyűjtjük be a diófa levelet?
A dióérés után. Mert ha dióérés előtt gyűjtjük be, akkor megszenvedi a termést. Azért ősszel gyűjthető növény, úgyhogy inkább utána. És persze nem egy ágról lefosszuk az összes leveleket, hát nem kell egy fürdőhöz olyan sok, egy marékkal gyűjtünk, megszárítjuk, nagyon gyorsan kell megszárítani, mert barnul meg a levele.
Hosszú távra lehet szárítani diófa levelet, hogy mondjuk legyen később is, vagy nem kell?
Nem használunk belőle, a levelek elég nagyok. Úgyhogy mondjuk 10 levélből lesz annyi, hát nem egész évre, de mondjuk 3-4-5 használatra lesz. És az nem olyan, mint egy kamilla tea, amit minden nap iszunk, vagy pedig egy citromfű tea.
Lassan adásunk végéhez közeledünk, de ne hagyjuk ki az orvosi zsáját. Az orvosi zsája az mennyire elterjedt most az utóbbi időben, mert annyira sokrétű a felhasználása.
Az orvosi zsáját nagyon régóta használják. Már az ókori görögök és a rómaiak is használták, hát onnan jön a latin neve, hogy szálvia. Szálvia az megmentő. Vannak olyan régi szövegek, amiben azt mondják, hogy ha szálviát iszol te a formájába, az meggyógyít, mindenre jó. Van benne cseranyag, gyulladáscsökkentő anyag, fogin gyulladásra. nagyon jó. Azért van, összehúzó tulajdonsága van. A fogíj, mikor gyulladásban van, akkor az ember úgy érzi, hogy a foga meg van nagyobbodva, és kellemetlen érzésnek. Na, ezek összehúzó tulajdonsága miatt akkor nem érezzük ezt a fájdalmat. Szokták kakukkfűhöz keverni a tejáját, vagy pedig borstfűhöz, és a tejájánál úgy van, hogy egy tejáskanál zsáját adunk egy negyed liter vízhez, és ezt 5 percig főzzük. A levelek is elég vastagok, mert kicsi vékony levele van, és azok aranyag vastagok, szőrös felületűek, és szokták fürdőnek is használni, tejának is lehet, emésztési zavaroknál, étkezés előtt 20 perccel szokták meginni ezt a teját, és tehát csak utána esznek. Akkor szoktak csinálni zsája ecetet. Virágzattal megtöltenek egy üveget, egy literes üveget például, és akkor ecetet töltenek rá. Annyi ecetet, hogy a virágot jól ellepje. És utána 2 hétig hagyjuk állni, és ez kiváló bedörzsölőszer. Vagy ülőfürdőbe. Ennek is van antibiotikus hatása, nagyon jó. Tehát bőrbetegségekre, itt lehet azt, hogy másnap is lehet használni a leveleket.
Tanárnő, miért van az, hogy olyan gyógynövényt termesztünk, amit amúgy a vadonban is megtalálnánk? Több a hatóanyag ebben a termesztett változatban?
Nem mindegyiknél, hanem mondjuk terem a kertünkbe, mert használjuk más célra is, és könnyebb a begyűjtése, nem kell gyalogolni kilométereket, mi megkapjuk azt a növényt, és vannak amelyek, mivel termesszük őket jobb talajviszonyok között, és akkor nagyobb a hatóanyag tartalmuk. De ez egyáltalán nem zárja azt ki, hogy a vadontermőket ne használjuk, mert nem érdemes mindent termeszteni, mert a természet megadja őket.
Önök a Kertbarátok című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Csiszer Anna énekelt. Most viszont a Csíkmadarasi Garden projekt jóvoltából egyik hallgatónk egy 50 lejes vásárlási utalványt nyer, amire díszcseréket vásárolhat a cég Csíkmadarasi és Csíkszeredai üzletében. Múlt adásunkban azt kérdeztük, hogy honnan ajánlott begyűjteni a vadontermő gyógynövényeket. A helyes válasz tiszta, szennyezésmentes helyről. 17 játékos küldött megfejtést, 3 játékos valószínűleg nem értette a kérdést. Nézzük, hogy ki nyeri ma az 50 lejes vásárlási utalványt. A szerencsés Nagy Éva csíkmincenti hallgatónk. Egy hallgató a Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem által felajánlott Növényvédőszerek a Kárpát-medencében magyar-román című vegyszerhatározó kötetet kapja, amelyet dr. Ocskó Zoltán és dr. Bálint János szerkesztett. A szerencsés Elekes Lajos Marosvásárhelyről. Nyerteseinket a műsor után felhívjuk telefonon, hogy megbeszéljük, hogyan jutnak a nyeremények birtokába. A mai kérdésre a válaszokat levélben és e-mailben várjuk szeptember 9-éig. Aki csak a helyes választ küldi és nem mellékeli az elérhetőségeit, nem vesz részt a sorsoláson. Most pedig következik a kérdés. Milyen magasra nőhet az orvosi zsája, tudományos neve Salvia officinalis? A 20-40 cm, B 25-60 cm, C 30-80 cm. Megismételem a kérdést. Milyen magasra nőhet az orvosi zsája, tudományos neve Salvia officinalis? A 20-40 cm, B 25-60 cm, C 30-80 cm. Lassan műsorunk végéhez közeledünk dr. Péter Mária Marosvásárhelyi Egyetemi előadótanárnak. Megköszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Én köszönöm a lehetőséget, és remélem, hogy valami hasznosat tanultak a hallgatók belőle.
Műsorunkkal legközelebb szeptember 13-án jelentkezünk, számítunk akkor is megtisztelő figyelmükre. Kérdésüket, észrevételüket továbbra is várjuk e-mailben vagy levélben.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. Sugár út, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Mielőtt elköszönnék, felhívnám figyelmüket, hogy holnap 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal jelentkezünk. A budapesti Richter Cirkusz vendégei leszünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Hargita megyei Székelypetekre látogatunk. Perceken belül viszont a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük. Ezzel már a búcsúzunk, műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon és a YouTube-on is. A következő találkozásig eredményes kertészkedést kívánok. Műszaki munkatársam nevében is köszönöm figyelmüket, Sármási Bocskai Jánost hallották. A viszonthallásra!